hét fok várható. 11 órakor jelentkezünk hírekkel legközelebb.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk. 10. fejezet. A Rákos utcai kis sárgaházban nagy volt a csönd. Még a lakók is, akik rendszerint hangos pletykára szoktak gyűlni az udvarra, most Lábujjhegyen mentek el Nemecsek Szabó ajtaja előtt. A cselédek hátravitték porolni a ruhát meg a szőnyeget az udvar legvégébe, és ott is csak kíméletesen bántak velük, csak hogy a beteg meg ne hallja a lármát. Ha a szőnyegek álmélkodni tudtak volna, most el is álmélkodtak volna azon, hogy a dühös püfölés helyett ma szelíd kisütésekben van részük. És bebenéztek a lakók az üvegajtón. Hogy van a kisfiú? Mindenik ezt a választ kapta. Rosszul, nagyon rosszul. A jó asszonyok hoztak egyet mást. Azt mondják, fogadja el ezt a kis jó bort. Vagy, ha meg nem sértem, itt van egy kis cukorfél. A kis szőke asszony, aki kisírt szemmel nyitogatta az ajtót a jószívűeknek, megköszönte szépen az ajándékokat, de hasznukat bizony nem nagyon vette. Meg is mondta egyiknek másiknak. Nem eszik szegényke, már 2 napja alig, hogy belé tudjuk önteni ezt a pár kanál tejecskét. 3 órakor hazajött a Szabó. Az üzletben volt, ahonnan munkát hozott haza. Vigyázva csöndesen nyitott be a konyhába, és nem is kérdezett semmit a feleségétől. Csak ránézett, és a felesége meg őre nézett. És már mind a ketten értették is egymást. Csöndesen állottak egymással szemben, a Szabó leszedette a kabátukat, amelyeket a karján hozott. Aztán Lábujjhegyen bementek mind a ketten a szobába, ahol a kisfiú feküdt az ágyon. Bizony nagyon megváltozott a Pál utca egykor vidám közlegénye, most szomorú kapitánya. Lesoványodott, a haja megnőtt, az arca beesett. Nem volt halavány, és talán éppen az volt a dologban szomorú, hogy mindig piros volt a két orcája. Nem egészséges pirosság volt ez. A belső tűznek volt a sugárzása, ami napok óta szüntelenül égette. Megállottak az ágy mellett. Szegény, egyszerű emberek voltak, akik sok bajon, viszontagságon, búbánaton mentek már keresztül, hát nem sopánkodtak, csak állottak lehorgasztott fővel, és a földet nézték. Aztán nagy csöndesen megkérdezte a Szabó. Alszik? Az asszony nem ismert szóval felelni, csak a fejével bólintott igent. Mert most már úgy feküdt az ágyban a kisfiú, hogy még azt se lehetett tudni, alszik-e vagy ébren van. Szerény kopogtatás hallatszott kívülről az udvari ajtó felől. Talán a doktor, súgta az asszony. A férje küldte. Nyiss ajtót. Az asszony kiment és ajtót nyitott. Boka hallott a küszöbön. Az asszony karcán szomorú mosoly jelent meg, mikor a fia barátját meglátta. Bejöhetek? Be, fiam. Bejött. Hogy van? Sehogy. Rosszul. Meg se várta a feleletet, bement ő is a szobába. Az asszony után. És most 3-an állottak az ágy mellett, és 3-an nem szóltak egy szót sem. Szóval, hogy így állottak az ágy mellett, a kis beteg, mintha megérezte volna, hogy őt nézik, hogy miatta hallgatnak, csöndesen lassan kinyitotta a szemét. Előbb az apjára nézett nagy szomorúan, aztán az anyjára. Mikor azonban végül Bokát meglátta, elmosolyodott. Alig hallható gyönge hangon mondta neki. Te itt vagy, Boka? Boka közelebb lépett az ágyhoz. Itt vagyok. Itt is maradsz? Itt. Egészen addig még meghalok? Most erre nem tudott mit felelni Boka. Rámosolygott a barátjára, Aztán mindegy tanácsot kérve hátra nézett az asszonyra, de az asszony akkor már háttal fordulva állott, és a köténye csücskét valahova a szeme közelébe emelte. Bolondot beszélsz, fiam, mondta a Szabó, és köszörülte a torkát. Bolondot beszélsz. De Nemecsek Ernő ezúttal rá se hederített arra, amit az apja mondott. Bokára nézett, és intett a fejével az apja felé.
Ezek nem tudják,
mondta. Most már Boka is megszólalt. De hogy nem tudják, jobban tudják, mint te. Megmozdult, valahogy nagy nehezen föltápászkodott a vánkosháról, és felült az ágyban. Nem tűrte, hogy segítsenek neki. Felemelte az ujját a levegőbe, és komolyan mondta. Ne hidd el nekik, amit mondanak, mert csak hegyből mondják. Én tudom, hogy meghalok. Nem igaz.
Azt mondtad, nem igaz.
Azt.
Szigorúan nézett rá.
Hát én hazudok talán. Csitították, hogy ne haragudjék, mert senki sem bátorja hazugsággal. De ő ezúttal szigorú volt, és rossz néven vette, hogy nem hisznek neki. Tekintélyes arcot vágott, és kijelentette. Hát szavamat adom neked, hogy meghalok. A házmesternél dugta be a fejét az ajtón. Asszonyság, az orvos. Bejött az orvos, és mindenki tisztelettel üdvözölte az orvost. Nagyon szigorú öreg ember volt a doktor, egy szót se szólt. Nagy mogorván biccentett egyet a fejével, és egyenesen az ágyhoz ment. Megfogta a fiú kezét, aztán a homlokát simította végig, majd a mellére hajtotta a fejét, és hallgatózott. Az asszony nem állta meg, hogy meg ne kérdezze. Kérem, doktor úr, rosszabbul van? Most szólt először az orvos. Nem. De ezt nagyon furcsán mondta. Úgy mondta, hogy rá se nézett az asszonyra. Aztán vette a kalapját és indult. A Szabó szolgálatkészen szaladt ajtót nyitni neki. Kikísérem, doktor úr. Mikor a konyhában voltak, a doktor intett a szemével a Szabónak, hogy csukja be a szoba ajtót. A szegény Szabó sejtette, hogy mit jelent az, mikor a doktor négy szem közt akar vele beszélni. Becsukta az ajtót. Most, mintha valami barátságosabb kifejezést öltött volna az orvos arca. Nemecsek úr, mondta neki, maga férfi ember, én magával őszintén fogok beszélni. A Szabó lehajtotta a fejét. Ez a kisfiú már nem éri meg a reggelt, talán még az estét sem. Meg sem mozdult a Szabó, csak néhány pillanat múlva kezdett némán bólingatni a fejével. Azért mondom, folytatta az orvos, mert maga szegény ember, és baj volna, ha a csapás váratlanul érné. Hát jó lesz, ha gondoskodik arról, amiről ilyenkor gondoskodni szokás. Nézte meg egy kicsit, aztán hirtelen a vállára tette kezét. Isten áldja meg, egy óra múlva visszajövök. A Szabó már nem hallott ezt, csak bámulta maga előtt a konyha tisztára súrolt tégláját. Észre se vette, hogy az orvos kiment, csak egyre azt kavargott a fejében, hogy gondoskodni kell. Valami olyanról kell gondoskodni, amiről ilyenkor gondoskodni szokás. Mit értett ez alatt az orvos, csak nem koporsult? Betámogott a szobába, és leült egy székre. Nem lehetett szavát venni, hiába ment hozzá a felesége. Mit mondott a doktor? Csak bólogatott. Most, mintha valami vidámság ömlött volna a kisfiú arcán, Bokához fordult. Te János, gyere ide! Oda ment hozzá. Menj ide az ágyam szélére. Mersz? Hogy nem mernék, ugyan miért nem mernék? Mert esetleg félsz attól, hogy megtalálok halni, amikor te éppen itt ülsz az ágyamon. De ettől nem kell félni, mert ha én érzem, hogy meghalok, akkor én előbb szólok. Oda ült mellé. Na, mit akarsz?
Te,
mondta a
kisfiú átölelve a nyakát, és a füléhez hajolva, mintha valami nagy titkot mondana neki. Mi lett a vörös ingesekkel? Megvertük őket. De aztán... Aztán hazamentek a füvészkedbe, és gyűlést tartottak. Vártak egészen késő estig, de Ácsferi nem jött. Aztán megunták a várást, és elmentek haza. Hát miért nem jött Ácsferi? Mert szégyelte magát, és tudta, hogy le fogják csapni a vezérségről, mert elvesztette a csatát. Aztán ma ebéd után megint gyűlést tartottak. Erre már eljött Ácsferi. Tegnap itt láttam éjszaka a házatok előtt.
Itt?
Igen. Megkérdezte a házmestertől, hogy jobban vagy-e. Erre nagyon büszke lett, mert csak nem hitt a füleinek.
Ő maga?
Ő maga. Jól esett neki. Boka folytatta. Hát, mondom, gyűrést tartottak a szigeten, és nagy lármát csaptak. Borzasztó veszekedés volt, mert mindenki le akarta csapatni Ácsferit, és csak ketten voltak az ő pártján, a Vendauer meg a Szebenics. És a pásztorok nagyon ellene voltak, mert az idősebbik pásztor akart vezér lenni. És az lett a vége, hogy le is csapták a vezérségről, és vezérré választották az idősebbik pásztort. De tudod, mi történt?
Mi?
Az történt, hogy mikor végre lecsöndesedtek, és megvolt az új vezér, akkor oda ment a szigetre a füvészkerti őr, és azt mondta nekik, hogy az igazgató ezt a lármát nem tűri tovább, és kidobta őket a kertből. A szigetet meg bezárták, ajtót tettek a hídra. Ezen szívből nevetett a kapitány. Na ez jó, mondta. És honnan tudod? Kollai mesélte. Most, mikor idejöttem, találkoztam vele. Ment a Grundra, mert megint közgyűrése van a Gittegyletnek. Erre a szóra elfintorította az arcát a kisfiú. Halkan mondta. Ezeket már nem szeretem. Ezek kisbetűvel írták a nevemet. Boka sietett megnyugtatni. Már kijavították, nem csak hogy kijavították, de csupa nagybetűvel írták be a nagykönyvbe a nevedet. Nemecsek tagadólag rázta a fejét. Ez nem igaz. Ezt te nekem csak azért mondod, mert beteg vagyok, és meg akarsz vigasztalni. De hogy azért mondom, mert igaz. Szavamra mondom, hogy igaz. A kis szőke megint felemelte sovány nyújacskáját a levegőbe. Most még a szavadat is adod a hazugságra, hogy megvigasztalj. De ne beszélj! Rá kiáltott. Ő a kapitány a tábornokra, a szószoros értelmében rá kiáltott, ami a Grundon rettenetes bűn lett volna, de itt nem volt az. Boka mosolyogva tűrte. Jó, mondta. Ha nem hiszed nekem, majd meglátod mindjárt magad. Külön díszokiratot csináltak a számodra, és mindjárt itt lesznek vele. Elhozzák neked, eljön az egész egylet. De a kis szőke még most se hitte. Ha majd látom, akkor elhiszem. Boka vállat vont, azt gondolta magában. Még jobb is, hogy nem hiszi, legalább annál nagyobb lesz az öröme, ha meglátja őket. De ezzel a dologgal akaratlanul is felizgatta a beteget. Nagyon bántotta szegényt ez az igazságtalanság, amit a Gittegylet vele szemben elkövetett. Önmagát ingerelte. Látod, mondta, amit ezek velem elkövettek, az csúnyaság volt. Boka már nem mer szólni, mert félt, hogy még izgatottabbá lesz. Sőt, amikor megkérdezte tőle, ugye igazam van? Ráhagyta, igazadon. Pedig, mondta Nemecsek, és felült a párnájára, pedig én úgy harcoltam értük is, mint a többiekért, hogy nekik is megmaradjon a Grund, pedig én tudom, hogy én magamnak nem harcoltam, mert én már többi úgy is soha nem látom a Grundot. Elhallgatott. Törtek is fejét ezen a rettenetes gondolaton, hogy nem látja többé a Grundot. Gyerek volt. Szívesen itt hagyott volna mindent ezen a földön, csak a Grundot, az édes Grundot ne kellett volna itt hagynia. És ami az egész betegsége folyamán nem történt meg vele, most erre a gondolatra könnyek szöktek a szemébe. De nem a szomorúság ríkatta meg, hanem a tehetetlen harag az ellen, a hatalmas valami ellen, ami nem engedi, hogy még egyszer elmenjen a Pál utcába, az erődök alá, a kunyó mellé.
Most eszébe jutott a gépház, a kocsiszín, a két nagy eperfa, amelyről levelet szokott szedni Cselének, mert Cselének nagy sejemhernyó tenyészete volt otthon, és azoknak kellett az eperfa levél, és Csele gégerli volt, és Csele sajnálta a finom ruháját fáramászásról tönkretenni, és Csele ezért őt küldte fel a fára, mert ő volt a közlegény. A nyolka kis vaskéményre gondolt, mely vígan pöfögött, s fújta a tiszta kékék felé a hófehér gőzfelhőcskéket, melyek gyorsan, pillanat alatt oszlottak semmivé, és mintha idáig hallatszott volna az az ismerő süvítő hang, amit a gőzfűrész ad, mikor neki megy a hasábfának és apróra metéli. Kipirult az arca, felragyogott a szeme, felkiáltott. A grundra akarok menni! És mivel senki se felelt erre a kiáltásra, megismételte, de most már datosabban, követelő hangon. El akarok menni a grundra! Buka megfogta a kezét. Majd először a jövő héten, ha meggyógyulsz, megint eljössz. De nem! Erősködött. Most akarok oda menni, most rögtön! Adjátok rám a ruhámat, és én fölteszem a fejemre a Pál utcai sapkát! A párnája alá nyúlt, és diadalmas arccal kotorázta onnan elő a lapusra nyomott piros-zöld csapkát, amelytől egy pillanatra se vált meg. Föltette a fejére. Adjátok rám a ruhámat! Az apja búsan mondta. Majd ha meggyógyulsz, Ernő. De most már nem lehetett bírni vele. Ahogy beteg tüdeje bírta, kiabált. Én nem gyógyulok meg! És miután ezt parancsolólag mondta, senki sem mondott neki ellent. Nem gyógyulok meg, kiáltotta. Ti hazudtok nekem, mert én jól tudom, hogy meghalok, és én ott halok meg, ahol nekem tetszik, és ki akarok menni a grundra. Persze erről szó sem lehetett. Oda sértek mind hozzá, rábeszélték, csitították, magyarázták neki. Most nem lehet, csúnya az idő, majd a jövő héten. És most is visszatért mindig a szomorú szó, amelyet már alig mertek az okos szemébe mondani. Majd, ha meggyógyulsz. De minden szóra rájuk cáfolt. Mikor a csúnya időről beszéltek, melegen, fényesen sütött be a nap a kis udvarra, az éltető, erős sugarú tavaszi nap, amitől minden életet kap, s amitől csak éppen Nemecsek Ernő nem tudta visszakapni az életet. És valósággal elöntötte a láz a kisfiút. Bolondul hatonászott, piros volt, kitágultak finom kis orjukai, és szónokolt. A grund, kiáltotta, az egy egész birodalom, ti azt nem tudjátok, mert ti még sohasem harcoltatok a hazáért. Kün kopogtattak, az asszony kiment. Kérlek, mondta az urának, Csetneki úr van itt. A szabó kiment a konyhába. Ez a Csetneki úr fővárosi hivatalnok volt, aki a ruháit Nemecseknél csináltatta. Mikor a Szabót meglátta, idegesen szólt. Mi van a dupla sor gombos barna ruhámmal? Belülről hallatszott a szomorú szónoklat. Harsogott a trombita, és csupa por volt a grund. Előre, előre! Kérem, mondta a Szabó, ha tetszik, most felpróbálhatja a nagyságos úr, de arra kell kérnem, hogy itt a konyhában tessék ezzel bocsánat, mert a kisfiam nagyon beteg, benfekszik. Előre, előre, hangzott a szobából egy rekedten kiabáló gyerekhang. Utánon, teljes rom, látjátok ott a vörös ingeseket? Elől megy ácsveri az ezüstláncsával, most mindjárt a vízbe fognak dobni. Csetnekül figyelt. Mi az? Kiabál szegényke. Hát ha beteg, minek kiabál? A Szabó vállat vont. Már nem is beteg, az kérem, a végét járja. Lázában beszél az Isten adta. És kihozta a szobából a dupla sorgombos barna kabátot, mely fehér szálakkal volt összefércelve. Mikor az ajtót nyitotta, kihallatszott. A sáncárokban csönd, vigyázz, most jönnek, már itt is vannak, trombitát, fújd meg a trombitát, tölcsét csinált a kezéből, tratá, trarará, tratatatá, és rákiáltott Bokára, te is fújjad. És Boka is kénytelen volt tölcsét csinálni a kezéből, és most már ketten trombitáltak. Egy fáradt, rekedt, gyönge kis hang, meg egy másik egészséges hang, mely azonban oly szomorúan hangzott. Bokának már a torkát folytogatták a könnyek, de azért bírta, emberül állta, és úgy tett, mintha neki is örömet okozna, mikor fújja. Sajnálom, mondta Csetneki úr, miközben ingújra vetkőzött, de nekem nagy szükségem van a barna ruhára. Tratá, tratá, hangzott a szobából. A szabó ráadta kabátot, és csöndesen kezdett beszélgetni. A hón alatt vág. Igenis, kérem. Tratá, tratá! Itt ez a gomb magasan van, ezt varjam majd lejjebb, mert szeretem, ha a vasalás szépen kifekszik a merre. Igenis, nagyságos úr. Teljes ruham előre! És az ujja, mint egy kicsit rövid volna. Nem gondolom. De nézze csak jól meg, minden kabátnak rövidre csinálja az ujját. Ez a maga baja. De hogy ez az én bajom, gondolta a szabó. És megjegyezte a krétával a kabát ujját. Ben pedig nőtt a lárma. Ha-ha! Kiáltott a gyerekhang. Hát itt vagy, most itt állsz előttem. Végre megfoghatlak, te retteretes vezér. Na most, lássuk, ki az erősebb. Fattát tegyem bele, mondta Csetneki úr a vállába, egy kicsit is a merre, egy kicsit jobbról-balról. Puff! Ölthöz vágtalak. Csetneki úr levetette a barna kabátot, és a szabó rá segítette azt, amiben jött. Mikor lesz készen? Holnap után. Jó, de dolgozzon rajta, nehogy megint csak egy hét múlva kapjon meg. Van most egyéb dolga is? Csak a gyerek ne volna beteg, nagyságos uram. Csetneki úr vállat vont. A szomorú dolog, én nagyon sajnálom, de mondom, nekem a ruhára szükségem van, és nagyon sürgősen kell. Lásson csak hozzá azonnal. A szabú sóhajtott egyet. Hát majd hozzálátok. Azt szolgálja, mondta Csetneki úr, és vígan távozott. Még az ajtóból egyszer visszakiáltott. De rögtön üljön neki. A szabó megfogta a szép barna kabátot, és arra gondolt, amit az orvos mondott. Gondoskodni kell arról, amiről ilyenkor gondoskodni szokás. Hát jó, neki ül azonnal a munkának. Ki tudja, mire kell az a pénz, amit majd ezért a barna kabátért kap. Talán az asztaloshoz vándorol ez a néhány forint. Ahhoz az asztaloshoz, aki a kis koposókat csinálja. És Csetneki úr büszkén fog feszíteni a Dunaparti korzón az új ruhájában. Visszament a szobába, és rögtön nekilátott a varrásnak. Most már oda se nézett az ágyra, csak gyorsan kapkodta a tű cérnát, hogy hamarosan végezzen a munkával, mert a munka mindenképpen sietős volt. Csetneki úrnak is kellett. Meg talán az asztalosnak is kellett. A kis kapitánnyal pedig most már nem lehetett bírni. Erőre kapott és felállott az ágyban. Hosszú hálóingecskéje a bokájáig ért, fején kockiásan félre volt csapva a pirosgyott csapka. Szalutált. Most már hörögve beszélt, és a tekintete valahol a semmibe révedezett. Jelentem alásan, tábornok úr, földhöz vágtam a vörösinges vezért, kérem az előléptetést. Úgy nézzenek rám, hogy én most már kapitány vagyok, én harcoltam a hazáért, és én meghaltam a hazáért. Trará, trará, fújjat, kolnai! Férkezivel belekapaszkodott az ágya fejébe. Bombázatok, erődök! Ha-ha! Ott a Janó! Vigyázz, Janó! Te is kapitány leszel, Janó! És neked nem fogják kisbetűvel írni a nevedet. Új, rossz szívű fiúk vagytok, irigykedtetek rám, mert a boka engemet szeretett, és mert én voltam a barátja, nem pedig ti. Az egész gittegylet egy butaság. Kilépek, kilépek az egyletből. Csöndesen tette hozzá. Kérem, jegyzőkönyvbe venni. És a szabó a kis alacsony asztal mellett most se nem látott, se nem hallott. Fürgén járt csontos ujja a kabát szövetjén, villogott a tű, a gyűzű. Az ágyra nem nézett volna a világért sem. Attól félt, hogyha oda talál nézni. Egyszeribe elmegy a kedve mindentől. Földhöz csapja a Csetneki úr finom barna kabátját, és odaborul a kisfia mellé. Most leült az ágyban a kapitán, és hallgatagon nézte a paplant. Boka halkan kérdezte. Fáradt vagy? Nem felelt. Boka betakargatta. Az anyja megigazította a fej alatt a párnát.
Na most maradj csöndben, pihenj. Ránézett Bokára, de látszott a tekintetén, hogy nem látja. Csodálkozó arcot vágott. Azt mondta neki, apa, nem, szólt folytott hangon a tábornok, én nem vagyok az apa, nem ismersz, én Boka János vagyok. Fáradt hangon, értelmetlenül mondta utána a beteg, én Boka János vagyok. Most hosszas csönd lett. A kisfiú lehunyta a szemét, s hosszasat nagyot sóhajtott, mintha minden szomorú ember, minden fájdalma az ő kis lelkébe szorult volna. Csönd volt. Talán el fog aludni, súgta a kis szőke asszony, aki már alig állt a lábán a sok vérrasztástól. Hagyjuk, felelte suttogva Boka. Félreültek egy kopott zöld díványra. Most a Szabó is abbahagyta a munkát, letette a térdére a barna kabátot, s lehajtotta a fejét az alacsony asztalra. Mindenki hallgatott, és álmos csönd volt, a légy röpülését is meg lehetett volna hallani. Az ablakon át gyermekhangok szűrődtek be az udvarról, mint a sok gyerek lett volna künn, amint csöndesen beszéltek egymással. És egyszerre ismerős szó ütötte meg a Boka fülét. Egy nevet hallotta, mint suttogva mondta valaki. Barabás! Fölkelt, és lábújhegyen kiment a szobából. Mikor a konyha üvegajtaját kinyitotta, és kilépett az udvarra, ismerős arcokat látott. Egy csomó Pál utcai fiú állott félénken az ajtó közelében. Ti vagytok? Igen, suttogta Weiss. Itt van az egész gittedlet. Mit akartok? Hoztunk neki egy díszokiratot, amelyikben piros tintával le van írva, hogy az egylet bocsánatot kért tőle, és hogy a nagykönyvbe csupa nagybetűvel írtuk be a nevét. Itt van a nagykönyv is, és itt van az egész küldöttség. Boka a fejét csóválta. Hát nem tudtatok előbb jönni. Miért? Mert most alszik. A küldöttség tagjai egymásra néztek. Azért nem tudtunk hamarabb jönni, mert nagy vita volt, hogy ki legyen a küldöttség elnöke. És eltartott egy fél óráig, amíg a Weisst megválasztottuk. Az asszony jelent meg a küszöbön. Nem alszik, mondta. Most félre beszél. A fiúk mereven álltak, mind meg voltak döbbenve. Gyertek be, fiúcskák, mondta az asszony, talán feleszmére szegényke, ha benneteket meglát. És kitárta előttük az ajtót. Sorra beléptek, elfogódottan, tisztelettel, mint a templom ajtón mentek volna be. Már künn a küszöb előtt levették a kalapjukat. És mikor a legutolsó után csöndesen becsukódott az ajtó, már mind a szobajtó küszöbén állottak némán, tisztességtudóan, nagyra nyílt szemmel. A Szabót nézték, meg az ágyat nézték. A Szabó még erre sem emelte fel a fejét, a karjára hajtotta és hallgatott. Nem sírt, csak már nagyon fáradt volt. Az ágyban pedig nyitott szemmel feküdt a kapitány. Nehezen, mélyen lélegzett, vékony szélű kis szája nyitva volt. De nem ismert meg senkit. Ő most már talán olyan dolgokat látott, amiket földi szemmel nem is lehet látni. Az asszony tolta előre a fiúkat. Menjetek oda hozzá! Lassan meg is indultak az ágy felé, de nehezen mentek. Egyik bátorította a másikat. Eredj te! Te menj előre! Barabás szólt. Te vagy a küldöttségi elnök? És Weiss erre szép lassan az ágyhoz ment. A többiek is odasomfordáltak mögéje. A kisfiú rájuk se nézett. Beszélj! Súgta Barabás. És Weiss remegő hangon kezdte. Te Nemecsek. De nem hallotta Nemecsek. Lihegett és merően nézett a fal felé. Nemecsek! Ismételte Weiss, és már a torkán volt a sírás. Barabás a fülébe súgott. Ne bőg! Nem bőgök! Felelt Weiss, és örült, hogy ennyit is mondhatott sírás nélkül. Aztán összeszedte magát. Milyen tisztelt kapitány úr? Kezdte a beszédet, és egy írást húzott elő a zsebéből. Midőn itt megjelentünk, és én, mint elnök, ezennel az egylet nevében, mert mi tévedtünk, és mi mind tetőred most bocsánatot kérünk, és ebben a díszokiratban, itt le van írva az egész. Hátrafordult, már két könycsepp ragyogott a szemében, de a hivatalos hangot, az ő legnagyobb örömüket nem hagyta volna el a világ minden kincsért sem. Jegyző úr, súgta hátra, adja ide az egyleti könyvet. Leszik szolgálat készen adta oda. Weiss félénkentette le az ágy szélére, és fellapozta benne azt az oldalt, ahol a bejegyzés volt. Ide néz, mondta a betegnek, ez az. A beteg szeme azonban lassan lecsukódott. Vártak. Aztán Weiss megint szólt. Nézd meg! Nem felelt. Most mind közelebb mentek az ágyhoz. Az asszony reszketve tört magának utat a fiúk közt. Ráült a gyermekére. Te! Mondta valami idegen, csodálkozó, reszkető hangon a férjének. Ez nem lélegzik. A mellére hajtotta a fejét. Te! Kiáltott most hangosan, nem törődve semmivel. Nem lélegzik! A fiúk hátrahúzódtak. A kis szoba egyik sarkába állottak, szorosan egymás mellé. Az egyleti könyv leesett az ágyról, nyitva, úgy, ahogy Weiss fellapozta. Az asszony most már sivított. Te! Hideg a keze! És a nagy folytott csöndben, mely ezeket a szavakat követte, hallani lehetett, amint a szabó, aki eddig némán, mozdulatlanul ült a zsámolyon, fejét a karjára hajtva, egyszerre zokogni kezdett, csöndesen, alig hallhatóan, ahogy komoly felnőtt emberek szoktak. És a válla rángot húzott a sírástól. És még most is vigyázott szegény a Csetneki úr barna kabátjára, mert lecsúsztatta a térdéről, hogy a könnyei rá ne folyjanak. Az asszony pedig ölelte, csókolta a kis halott gyereket, aztán letérdelt az ágy elé, a kispánnába temette az altát, és ő is zokogni kezdett. Nemecsek Ernő itt egyleti titkár, a pár utcai grund kapitánya pedig örök csöndességben, falfehéren, lehúny szemmel feküdt, hanyatt az ágyban, és most már bizonyos volt róla, hogy semmit nem lát és semmit nem hall, ami körülötte történik. Mert a Nemecsek kapitány látásáért és hallásáért eljöttek az angyalok, és elvitték oda, ahol csak az olyanok hallanak édes muzsikát és látnak fényes tündöklést, mint amilyen Nemecsek kapitány volt. Későn jöttünk, súgta Barabás. Boka a szoba közepén állott, és lehorgasztotta a fejét. Még az imént néhány perccel ezelőtt, mikor az ágy szélén ült, alig tudta visszafolytani a sírást. És most csodálkozva érezte, hogy nem jön könny a szemébe, hogy nem tud sírni. Aztán körülnézett valami mérhetetlen ürességgel a lelkében. Meglátta a sarokban meghúzódó fiúkat. Elől Weiss, kezében a díszokirattal, amit Nemecsek már nem láthatott. Oda ment hozzájuk. Menjetek szépen haza. És ezek szegények szinte megörültek annak, hogy elmehetnek innen ebből az idegen kis szobából, ahol halva feküdt a pajtásuk az ágyon. Egymás után sonfordáltak ki a szobából a konyhába, a konyhából a napfényes udvarra. Utolsónak maradt Leszik. Szándékosan maradt utolsónak,
Mikor már mind kün voltak, Lábújhegyen odament az ágy mellé, és csöndesen felvette a földről az egyleti könyvet. Ránézett az ágyra és a csöndes kis kapitányra. Aztán kiment ő is a többiek után a napfényes udvarra, amelynek gyatra fácskáin madarak csipogtak, fiatal, vidám kis verebek. Nézték a madarakat, álltak az udvarban. Nem értették az egészet. Tudták, hogy a pajtásuk meghalt, de az értelmét nem tudták. Csodálkozva néztek egymásra, mint akik elbámulnak valami nagyon érthetetlen, nagyon idegen dolgon, amit most láttak először életükben. Alkonyatkor nekivágott Boka az utcának. Tanulnia kellett volna, mert holnap nehéz nap következett, nagy latin lecke, és már régóta nem felelt, biztosra vette, hogy ráztanáról ki fogja hívni. De nem volt kedve a tanuláshoz, félre rögte a könyvet meg a szótárt, és elment az úrról. Cél nélkül kóborolt az utcákon. Valahogyan kerülgette a Pál utcát, meg az ismerős környéket. Fájt a szíve arra a gondolatra, hogy viszont kell látni a Grundot a mai szomorú napon. De akármerre is ment, mindenütt emlékeztette valami nemecsekre. Az Üllői út. Itt baktattak hárman csónakossal, mikor először mentek kémszemlére a füvészkertbe. A Köztelek utca. Emlékezett rá, amikor egyszer délben, iskola után megállottak ennek a kis utcának a közepén, és nemecsek nagykomolyan előadta, mint vették el az előtte való napon a pásztorok a múzeumkertben a golyóikat. Csónakos meg a dohánygyárhoz ment, és a pinceablak vasrostéjáról dohánypor cippantott fel. Hogy tüszköltek? A múzeum környéke. Onnan is visszafordult. És érezte, hogy minél inkább kerüli a Grundot, annál erősebben vonza arra felé valami fájó érzés. És mikor aztán egyszerre elhatározta magában, hogy elmegy a Grundra, kerül nélkül, egyenesen, bátran, akkor valami könnyebbség szállott a lelkére. Sietett, hogy minél előbb érjen oda. És minél közelebb érezte magát az ő birodalmukhoz, annál nagyobb volt a nyugalom, mely a szívét elárasztotta. A Mária utcában már oly tisztán érezte ezt, hogy szaladni kezdett, csak hogy minél előbb érjen oda. És amikor az egyre sötétedő alkonyatban a sarokra ért, és meglátta a jól ismert szürke palánkot, megdobbant a szíve. Meg kellett állnia. Most már nem volt miért sietnie. Most már itt volt. Lassú léptekkel közeledett a Grund felé, melynek kis ajtaja nyitva volt. Az ajtó előtt a deszkapalánkhoz támaszkodva pipálgatott Janó. Mikor Bokát meglátta, vigyorogva intett feléje.
Megvártunk őket?
Boka szomorú mosolyjal felelt, de Janó tűzbe jött.
Megvártunk, kidobtunk, kikergetünk.
Igen, mondta csöndesen a tábornok. Aztán megállt a tót előtt, kis ideig hallgatott, majd ezt mondta. Tudja, Janó, mi történt?
Mi?
Meghalt a nemecsek. A tót nagyot nézett, kivette a pipát a szájából.
Melyik az a nemecsek? Kérdezte.
Az a kis szőke.
Aha, mondta a tót, és visszatette a pipát a szájába. Szegény.
Boka bement az ajtón. Most csöndesen nyugodott előtte a nagy, üres darab városi föld, mely annyi vidám órának volt már tanúja. Lassan végigment rajta, és elérkezett a sáncárokhoz. Még láthattak a sáncon a harcnyomai, a homok tele volt lábnyomukkal. A földhányás egyes darabjai leomlottak, mikor másztak elő az árokból a fiúk. És sötéten, feketén állottak egymás mellett a farakások. Tetejükön az erődökkel, amelyeknek oldalfalai végig voltak öntve az ő saját külön puskaporukkal, homokkal. Leült a földhányásra a tábornok,
és a tenyerére támasztotta az állat. Most csönd volt a grundon. A kis vaskémény így estére kihűlt, s várta a reggelt, amikor a szorgalmas kezek megint alája fűtelek. A fűrész is pihent, és a kis ház aludt a rügyező vadszülő indák között. Messziről, mintha álomban hangzott volna, ide hallatszott a város robaja. Kocsik robogtak, emberek kiáltottak innen-onnan, és egy szomszédház valamelyik hátsó ablakából, ahol talán a konyha volt, s ahol már égett a lámpa, vidám énekhang szállott felé. Valami cseléd énekelt. Felállott boka és oldalt került a kunyhó felé. Megállt azon a helyen, ahol Nemecsek leterítette Ásferit, mint hajdant a Dávid Góliátot. Lehajolt a földre, és úgy kereste a drága lábnyomokat, amelyek épp úgy el fognak tűnni a homokból, mint ahogy az ő kis barátja eltűnt ebből a földi világból. Fel volt túrva azon a helyen a föld, de lábnyomokat nem látott benne, pedig megismerte volna a Nemecsek kislábának a nyomát, hiszen olyan kicsi volt, hogy még a vörös ingesek is elbámultak, mikor a fűvészkerti lomban meglátták a cipője nyomát, amely még a Vendauerénél is kisebb volt. Azon az emlékezetes napon. Sóhajtva ment tovább. Elment a harmadik számú erődhöz, amelyen először látta meg a kis szőke Ácsferit. Mikor az ránézett és lekiáltott rá: félsz, Nemecsek? Fáradt volt a tábornok. Testét, lelkét elgyötörte ez a mai nap. Támajgott, mint ha erős bort ivott volna. Nagy nehezen felkapaszkodott a második számú erődre, és meghúzódott benne. Itt legalább senki sem látta, senki sem zavarta. Elgondolkozhatott a kedves emlékeken, és talán ki is sírhatta volna magát, ahogyan tudott volna sírni. Hangokat hozott felé a szellő. Lenézett az erődről, és két kis sötét alakot látott meg a kunyó előtt. A sötétben nem ismerte meg őket, s figyelt, hogy vajon közéjük tartoznak-e, rájuk ismere a hangjukról. A két fiú csöndesen beszélt egymással. Te Barabás, mondta az egyik. Hát most itt vagyunk ezen a helyen, ahol a szegény Nemecsek megmentette a birodalmat. Hallgattak. Azután ez hallatszott. Te Barabás, béküljünk itt most ki, de örökre is igazán. Nincs értelme annak, hogy mi haragudjunk egymásra. Jó, mondta meghatottan Barabás. Én kibékülök veled. Úgy is azért jöttünk ide. Megint csönd volt. Némán álltak egymással szemben, és mindenik azt várta, hogy a másik kezdje a békülést. Végre aztán megszólal Kolnai. Hát, szerbusz! Barabás elérzékenyülten felett. Hát, szerbusz! Kezet fogtak. Sokáig álltak így kéz a kézben. Aztán nem szóltak egy szót se, csak összeölelkeztek. Ez is megtörtént. Ez a csoda is megesett. Boka felülről, az erődből nézte őket, de nem árult el magát. Ő is egyedül akart maradni, meg aztán arra is gondolt, hogy mi az ördögnek zavarja meg őket. Aztán elindult a Pál utca felé a két kis ember, halkan beszélgetve. Azt mondta Barabás: holnapra sok van latinból. Igen, mondta Kornai. Neked könnyű, sóhajtott Barabás, mert te tegnap feleltél, de én már régen nem feleltem, érem, a napokban rám kerül a sor. Kornai ezt mondta: vigyázz, mert a második kaputból a tizedik sortól a 23-ig kimarad. Ki van jegyezve a könyved? Nincs. Hát nem fogod azt is megtanulni, ami kimarad, majd én elmegyek most odád, és kijegyzem a könyvedet. Jó. Íme, ezeknek már a leszke járt a fejükben. Ezek hamar felejtettek. Amiért Nemecsek meghalt, azért Rásztanár úr életben maradt. Főképpen pedig életben maradtak ők is. Elballagtak, eltűntek az est sötétjében. És most végre egyes egyedül maradt Boka. De nem volt nyugta az erődben, meg aztán későre is járt az idő. A Józsefvárosi templom felől lágy harangszó szállott. Lejött az erődből is, megállt a kunyhó előtt. Látta visszajönni Janót a Pál utcai kiskapuból a kunyhója felé. Farkcsóválva, szaglászva szaladt mellette a Hektor. Megvárta őket.
Na, mondta a Tóth, ifjú, nem hazamegy?
De már megyek, felelte Boka. Megint vigyorgott a Tóth.
Ott van jó meleg vacsora.
Jó meleg vacsora, ismételte gépjesen Boka, és arra gondolt, hogy a Rákos utcában, a szegény Szabóéknál is vacsorához ül most a konyhában a két kis ember, a Szabó meg a felesége. És benne a szobában gyertyák égnek. És ott van a Csetneki úr dupla sor gombos szép barna kabátja. Úgy véletlenségből bepillantott a kunyhóba. A deszka falhoz támasztva furcsa eszközöket látott meg. Kerek, piros-fehér bádok táblát, olyanféle korongot, aminőt a vasúti őrök tartanak a rúdjánál fogva, mikor a gyors vonat elrobog az őrház előtt, meg egy háromlábú alkotmányt, amelynek a tetején sárga rész cső volt, meg fehérre festett karókat. Mi ez? Kérdezte. Janó benézett. Ez mérnök úré.
Milyen mérnök úré? Építészmérnök úré.
Bokának rettenetesen megdobbant a szíve.
Építészmérnök? Mit akar az itt?
Janó zippantott egyet a pipából.
Építeni fognak.
Itt?
Igen, hétfőn gyűnnek munkások, felássák rundot, csinálnak pince, fundamentum.
Mi? Kiáltott Boka.
Ide házat építenek?
Házat, mondta egy kedvűen a Tóth.
Nagy, három emeletes házat. Aki a grund, azt csináltatja a házat.
És bement a kunyhóba. Bokával fordult egyet a világ. Most már előtörtek a szemeiből a könnyek. Sietett, aztán rohanvást futott a kapu felé. Menekült innen, erről a hűtelen darab földről, amelyet ők annyi szenvedéssel, annyi hűségességgel védtek meg, s amely most hűtlenül elhagyja őket, hogy egy nagy bérkaszárnyát vegyen a hátára. Örök időkre. A kapuból még visszanézett egyszer, mint aki a hazáját hagyja el örökre. És abban a nagy fájdalomban, mely erre a gondolatra a szívét összeszorította, csak egy csöppecske, csak egy nagyon kicsi vigasztalás fegyült. Ha már szegény nemecsek nem érte meg azt, hogy a Gittegylet bocsánat kérő küldöttségét fogadhassa, legalább nem érte meg azt sem, hogy elveszik tőle a hazáját, amiért meghalt. És másnap, mikor az egész osztály néma ünnepi csendben ült a helyén, és Rásztanár úr komoly léptekkel lassan, ünnepélyesen ment fel a katedrára, hogy onnan a nagy csöndben halk szóval emlékezzék meg Nemecsek Ernőről, és felszólítsa az egész osztályt, hogy holnap délután 3 órakor valamennyien fekete, vagy legalábbis sötét ruhában gyülekezzenek a Rákos utcában. Boka János komolyan nézett maga elé a padra, és most először kezdett derengeni egyszerű gyerek lelkében a sejtés arról, hogy tulajdonképpen mi is az az élet, amelynek mindnyájan küzdő, hol bánatos, hol vidám szolgái vagyunk.
Molnár Ferenc regényének befejező részét Gábor Miklós olvasta fel. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 1998. október 9-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.